Köszönöm szépen az imádságokat, és bele is kapaszkodnék az egyikbe, illetve abba az igébe, amit elhangzott, mert örülök neki, hogy ilyen szép evangéliumi szakasz volt a felolvasott, és ebben elhangzott az is, hogy nyissuk meg a szívünket az Úr előtt, ahogy a kisgyermekek. Mindezt csak azért mondom, mert amiről én ma szeretnék beszélni, az ilyen értelemben nem tűnik majd elsőre evangéliumnak, sőt, elég kemény téma lesz, hogy így mondjam. Úgyhogy jó, ha ilyen a bevezetése mindennek. De azt hiszem, hogy ha figyelünk rá, és ha én jól el fogom ezt mondani, akkor ki fog csendülni belőle az az evangélium, amit persze minden sorában nem lehet majd látni ennek az ige hirdetésnek. Az, hogyha az igazságban járunk, és Jézus ott van mellettünk minden nehézség és próba idején is, akkor az maga az evangélium. És hogyha valóban nyitottan fogadjuk azt az üzenetet, ami elsőre talán nem látszik könnyűnek, akkor az segít majd bennünket az Isten országa felé vezető úton. Ma ugyanis a választásainkról szeretnék beszélni. Életünk nagy választásairól, és főképpen ezen belül azt hangsúlyozva, hogy mi az és ki az, aki ezt meg akarja mindenáron akadályozni. Hogy ne jussunk el oda, ahová választásaink során végül el kellene, hogy jussunk. És hogyha belegondoltok ebbe, akkor azt hiszem egyetértünk benne, hogy életünk minden egyes döntése mögött választás áll. Választunk rossz és jó között, jó és rossz utak között, igaz és hamis között, valóság, illetve különböző csalóka, képzetek vagy vágyak között. Választunk, hogy jobbra, balra, le vagy felindulunk tovább. Választunk életutunk kereszteződéseibe, útkereszteződéseibe érve, hogy megyünk tovább az úton, amelyen elindultunk, vagy korrigálunk, vagy visszafordulunk. Így választunk múlt és jövő között. Aztán párt választunk magunknak, hivatást, hitet vagy életfilozófiát. És hogy legyek egészen konkrét, vannak olyan választások is, amikor nem csak a saját életünket befolyásoló döntéseket hozunk, gondoljatok az elmúlt hetekre, amikor mondjuk politikai pártok által felkínált jövőképek között választottak az emberek, vagy választottunk, ha megtettük. És ez az utóbbi csak azért fontos, mert az életünk minden egyes mozzanatában a választás ilyen módon jelen van. És ha belegondoltok, már az első emberpár is választott. És ez a választás alapvetően meghatározta az egész életünket. Annak a választásnak mi volt a tétje? A jó és a gonosz. A megismerés Isten és Sátán által felkínált útja között volt ez a nagy és döntő választás. És az ember úgy döntött, hogy ő meg akarja ismerni azt a rosszat is, amitől az Isten meg akarta őt óvni. Ezért a gonosz és a jó tudásának fájáról szakított. És ez egy végzetes döntésnek bizonyult, egy katasztrofális döntésnek bizonyult, hiszen az emberiség rálépett a halandóság útjára. És innen kezdve kimondhatjuk, hogy minden egyes döntésünk és minden egyes választásunk tulajdonképpen élethalál kérdés. És tudom, hogy ez csúnyán hangzik, vagy ijesztőnek hangzik, talán túlzónak, de hogyha belegondoltok, hogy amit mi életútnak hívunk, az választásainknak a láncolata, és annak az életútnak a végén majd ott fogunk állni, hogy vagy a halál, vagy az élet felé megyünk tovább, amikor lezárul ez a földi életünk, akkor valóban igaz ez. Hogy ez az életút, ezek a választásainknak a láncolata, hogy ez aranylánc, vagy egy bizsú, valami hamis dolog, amivel az Isten az ítéletben majd nem tudja azt mondani, hogy gyer, atyám áldotta. Ilyen értelemben tehát nagyon fontos minden választásunk, és nem véletlen az se, hogy a választásokkal kapcsolatban elhangzó legfontosabb ige talán, vagy a leghangsúlyosabb a Bibliából, Isten szájából így hangzik, hogy válaszd az életet, hogy élhess. Miután elénk tárta Isten a sötétség és a világosság útját. Ezt persze így nem gondoljuk át minden pillanatban. Nem, jó is, hogy nem gondoljuk át, hiszen belebetegednénk a gondolatba, hogy állandóan az jár az eszünkbe, hogy most éppen jól döntünk-e, és egyszerűen lehetetlen is mindez. Viszont a választás tudományát igenis elsajátíthatjuk. Az élet Istenéhez menve és tőle kérve segítséget, illetve a hétköznapok tapasztalataiból, hiszen minden döntésünknek következménye van, és ez tanít bennünket. És nem elfeledve azt is, hogy vannak párhuzamos alternatív valóságok, amelyeket egy másik hatalom tár elénk, hogy ebben a választásban eltévesszen minket. A helyes választásunknak ugyanis egyetlen fontos kiinduló alapja van, ez pedig a tisztánlátás. Ha az ember tisztánlát, akkor onnan kezdve csak a saját akaratán múlik, hogy a tisztánlátott út az ő választása, vagy a másik. Végig akar-e menni ezen az úton, vagy más utat választ. És a tisztánlátáshoz pedig a tiszta szív és a tiszta értelem bölcsessége vezet bennünket, amely az Istennel való szoros kapcsolatban, és a lélek és az értelem nyitottságában lehet a miénk. És persze ezt meg akarja rontani a másik hatalom, hogy összezavarjon bennünket. És számtalan módszere van erre, és ezek közül a módszerek közül talán a legkidolgozottabb és legkiérleltebb az a hitetés, amelyet gyakorol több évezred óta, és ez a hitetés már emberek és társadalmak, birodalmak és lakóinak életét tette tönkre. Ezért én most azt szeretném, ha egy kicsit megvizsgálnánk a hitetés természetét egy történeten keresztül. Mert hogyha a hitetés ilyen veszélyes az örök életünkre nézve is, és a mindennapjainkra nézve is, akkor fontos felismerni ezt. És felismerni úgy lehet, hogyha észrevesszük és foglalkozunk vele, és gondolkodunk róla. Hogyha egyfajta lelki immunrendszert fejlesztünk ki ezzel kapcsolatban, és aztán őrizzük, hogy ahogy a fizikai életünkben is az immunrendszerünk arra van, hogyha jön az a vírus, akkor azt elpusztítsa, így a lelki immunrendszer is arra való, hogyha akár a hitetés vírusa betör az életünkbe, akkor felismerjük, és szembe tudjunk hatékonyan vele szállni. Én ehhez csak egy apró adalékot szeretnék ma hozzátenni egy történet által, egy olyan ószövetségi történet által, amely engem ebben figyelmeztetett és megnyitotta a szívemet arra, hogy ez erről is szól. Azt mondhatjuk, hogy sok bibliai történet van, ami túlmutat önmagán. Én úgy fogalmaznám, hogy tulajdonképpen az összes. Mégis vannak olyanok, amelyek, amikor elhangzanak, és a magunk kora között ugyan évezredek telnek el, de ezek az évezredeken átrepülve az az üzenet ma itt a mai szívünkbe és lelkünkbe csapódik be valami nagy igazságként. És nekem ilyen felfedezés volt az az egyetlen egyszerű mondat, ami nagyon hétköznapi, ami Izsák szájából hangzik el, ami mégis, ahogy gondolkodtam rajta, számomra a hitetés természetét tárta elém, úgy, hogy ez az ige abban a szövegkörnyezetben, amiben elhangzik, így együtt mutatja meg ennek a mélységeit. Ezt az igét alapigeként föl is olvasnám nektek 1 Mózes 27-22-ből, és majd a 27. fejezetet egy kicsit közelebbről is megtekintenénk. 1 Mózes 27-22 így szól. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Ez a mondat elsőre tényleg olyan nagyon hétköznapinak hangzik, de remélem, hogy látni fogjuk, hogy milyen mélységei lehetnek ennek az üzenetnek. Beszél ez a hitetés természetéről, lényegéről, az, hogy hogyan lehet kidolgozni a hitetést, hogyan dolgozza ki a hitető, és hogy milyen hatása van az ember életére. Talán különösnek fog hatni, hogy ebben a történetben a hitető Jákob egy Isten számára kedves ember, vagy Isten kedves embere. De nem felejthetjük el, hogy Jákob itt még Jákob, és nem Izrael. A szó nevének jelentésének a legrosszabb értelmében Jákob, vagyis csaló. És a legsúlyosabb és a legdurvább, legotrombább csalását látjuk most, és vizsgáljuk majd meg ma. Később lesz csak Izrael, Isten harcosa, aki küzdött Isten emberekkel és győzött. De itt még nem az. Vágyik ugyan az Isten után, van hite, de az önzés és a saját gondolatai után szaladó gondolkodásmód még sokkal erősebb benne. És ezért hitetővé válik. És a másik nagy tanulság ennek a történetnek, hogy bár a mai felfokozott világunkban, hogyha a hitetésre gondolunk, és ugye fake news, dezinformáció, mindenféle szóárnyalatai vannak, vagy jelentésárnyalatai, akkor elsősorban a közélet és a világi dolgok jutnak eszünkbe. De a hitetés a legsúlyosabb pusztítás mégis a hit területén végzi. Mert bár amikor a világban hitetnek el bennünket, akkor annak is súlyos következményei vannak a közvetlen jövőnkre nézve, a hétköznapjainkra, az egy-két hónapra vagy évre előre menőleg, de amikor a hit területén leszünk elhitetve, ott az örök életünk a tét. És ugye nem kell senkinek mondani, hogy hatalmas a különbség a kettő között. Ez a történet számomra azért volt fontos, mert egyrészt a hétköznapi hitetések ellen is mencsvár tud lenni, hogyha jól olvassuk, és ajánlom is, hogyha esetleg ez majd megragad benneteket, akkor gondolkodjatok tovább róla, hisz én csak a felszínt tudom most érinteni. De miközben a hétköznapokban készülünk a hitetésre, és szembeszállunk vele, közben az örök életünkre nézve arra a nagy hitetésre is egyre felkészültebbek leszünk. Tehát, bocsánat a kifejezést, két lejet ütünk egy csapásra mindezzel. A történetet jól ismerjük, azt hiszem mindannyian. Egy családi tragédia tárul a szemünk elé, és ez a tragédia itt kezdődik. A 27. fejezetben egy négy tagú család tragédiája. Van egy anya, aki a kisebbik gyermekét jobban szereti mindennél és mindenkinél. Ugye ez sokszor okoz tragédiát egyébként is lelki életekben és családi életekben. És az a kisebbik fiú egy kicsit furcsa hangzik, hisz néhány perc van a kicsi és a nagy között, de a nagy Ézsau, és ez lesz Jákobnak a problémája, mert ő pedig az elsőszülötti áldást szereti mindennél jobban. És ez a két szeretet, idézőjel szeretet találkozik, és Jákob azonosul az anyja elképzelésével, és belemegy ebbe a játszmába, és ezért Ézsau a nagyobbik fiú végzetesen meggyűlöli, egy testvérháború tör ki, és meggyűlöli a kicsit. Ez szó szerint benne van a Bibliában, a 41. versben, hogy meggyűlölte az ő testvérét. Az anyja kitalálja, hogy elküldi Jákobot a háztól, és majd amikor elcsitulnak a kedélyek, elülnek a hullámok, hazajössz fiam, mondja neki. És itt jön a tragédia, mert soha többet nem látta anya és fia egymást ebben az életben. És egy kicsit túlzó módon azt is mondhatnánk, hogy Jákob csak az édesapját temetni tél majd haza sok évtized múlva. És bár a testvérek kibékülnek, de végül a testvérháború tragédiához vezet. És mindez egy hitetéssel, egy nem is olyan kicsinek tűnő csalással kezdődött. Hát ezt szeretném most megnézni. És rögtön itt az elején azt a tanulságot levonni, hogy nézzük meg, hogy a hitetés milyen messzire nyúl, a hitetés karjai milyen messzire nyúlnak. A család tragédiája nem a jelenbe következik be, hanem sok év, évtized múlva. Sokszor van úgy, hogy a hitetés olyan, hogy akkor érik be, és akkor válik visszafordíthatatlanná, amikor az ember már nem tud ellene védekezni. Ezért is különösen veszélyes, és fontos, hogy minél hamarabb felismerjük. De akkor most nézzük meg ezt a történetet, amelyben a hitetés ördögi módszertanát én felfedezni vélem, és remélem, hogy ti is így gondoljátok majd az ige hirdetés végén. A 27. fejezet egésze tulajdonképpen erről szól, de én a 15. és 27. versek közti szakaszt szeretném nektek felolvasni. Így szól itt az ige. És vette Rebeka az ő nagyobbik fiának, Ézsaunak drága ruháit, melyek őnála otthon voltak, és felöltöztette Jákobot, az ő kisebbik fiát. A kecskegödőjék bőrével pedig beborította kezeit és nyakasimaságát, és az ételt, melyet készített, kenyérrel együtt adta át Jákobnak, az ő fiának kezébe. És bement Jákob az ő atyához, és mondta, atyám, és ő mondta, imhol vagyok, ki vagy te fiam? Mondta Jákob az atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképpen cselekedtem, amint parancsoltad. Kelj fel, kérlek, ülj le, és egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. És mondta Izsák az ő fiának, hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? És felelte, mert az Úr a te Istened hozta elém. És mondta Izsák Jákobnak, gyere közelebb, kérlek, hagyd tapogassalak meg, fiam. Vajon te vagy-e az én fiam Ézsó, vagy sem? Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki megtapogatva őt mondta. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte meg őt, mivel hogy kezei szőrösek voltak, mint Ézsaunak bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt. És mondta, te vagy fiam Ézsau, felelte, én vagyok. Ő pedig mondta, hozd, hadd egyem az én fiam vadászatából, hogy megáldjon téged az én lelkem, és odavitte és evett, bort is vitt neki és ivott. Akkor mondta neki Izsák az ő atya, gyere közelebb, fiam, és csókolj meg engem. Oda ment azért, és megcsókolta őt, és megérezve ruháinak szagát, Izsák megáldotta Jákobot. Ugye érezzük, hogy milyen félelmetes ez a történet. És rögtön az jut az ember eszébe, hogy hogy tudta ezt végigcsinálni, ez az ember a saját édesapjával, akit egyébként szeretett. Szóval ez az értetlenség az első, ami fogad bennünket, de azért az értetlenség mélyén ott van a hitetés természetének a mélysége is. De egy kicsit kezdjük előbbről. Nem olvastam fel az egész szakaszt, de az, hogy Izsák elhitethetővé vált, az korábban van leírva, hogy miért is történt ez. Az első versben így olvasom. És történt, hogy mikor megvénült Izsák, szemei annyira meghomályosodtak, hogy nem látott, szólította a nagyobbik fiát, Ézsaut. Izsák megöregszik, és a látása annyira meggyengül, hogy tulajdonképpen teljesen vakká válik, és elveszti a legfontosabb kapcsolatát a világgal, a látását. És ez szolgáltatja ki aztán a családjának, és a rokonságának, és bárkinek akár. Megmaradnak érzékszerve, és ezekkel próbál is élni a tapintás, a szaglás, az ízérzékelés, a hallás, de a legfontosabbat elveszíti. És tulajdonképpen ez lesz, ami miatt kaput nyit a hitetésnek Jákob számára. És itt az első fontos tanulság, aminél meg szeretnék állni, mert ebben a mai világban, ebben a dezinformációs káoszban, ebben az őrületben, amit a hírek és az információk ránk zúdítanak, sokszor mi is ilyen vakon tapogatózunk, elveszítve a tiszta érzékelésünket és a látásunkat. Ez a vakság nem szégyen, hiszen ha belegondoltok, ki az az ember, létezik-e olyan ember, aki mindenben otthon tud lenni, minden információt a helyén tud kezelni, mindenben tájékozott, és mindent át tud gondolni, érezni, lehetetlenség. Ezért természetszerű, hogy néha ez a vakság ránk tör. De nagyon fontos, hogy míg Izsák nem tudta megtenni, mi felvehetjük a küzdelmet ezzel a vaksággal. Ha ahhoz megyünk, aki meg tud bennünket gyógyítani vakságunkból. Ahhoz a Jézushoz, aki nem csak fizikai értelemben gyógyított vakokat, akkor, amikor a földön járt. Emlékezzünk a tanítványokra. Mennyire vakok voltak. Vakok Jézus tanításaira, szeretetére, igazságaira, egymás iránt. Vakok voltak arra a szeretetre, amit mások iránt kellett volna tanúsítani, idegen népek, nációk iránt, és még annyi mindenre voltak vakok. De Jézus mellett megtanultak látni. És ezért nem csak az ő üdvösségük lett ennek a jutalma, hanem az, hogy mi most itt állhatunk. Hogy ezzel az új látással beevangelizálták a világot, és elterjedhetett a kereszténység, és hogy az a megváltás, ami mindannyiunk életét jelenti, az a mi ismerettségünk, vagy azt mi is ismerhetjük, és most hallgathatunk erről akár ige hirdetéseket. Történetünknek van egy másik nagy időtlen tanulsága is, amiben még itt előzetesen bele szeretnék menni, hogy az, aki a világosság angyalának adja ki magát, az mindig ezzel a módszerrel dolgozik. Az Édenkerttől kezdve napjainkig, az ember vakságára, megvezethetőségére, kiszolgáltatottságára, félrevezethetőségére épít. És ezt használja ki, és így tör be az emberek lelkébe és életébe. És erre akit csak tud, felhasznál. Látjuk, hogy itt Jákobot használta fel, aki egyébként egy rendes ember volt, és aztán majd komoly hívő lett, de itt még nem az. De például felhasználta a farizeusokat, akiknek a büszkeség volt a vesztük, mert azt hitték, hogy ők azok, akik az Istennel járnak, és aztán ezzel a vaksággal mentek a nép közé, és ezáltal a népet is el tudta általuk hitetni. Vagy hagyj idézzek itt fel egy példát, még mindig nem a történetünknél, és bocsánat a kitérőkért, de ezt nagyon fontosnak tartom, Péter apostol és Jézus egy beszélgetését. Emlékszünk a történetre, hogy Jézus Krisztus újra és újra, amikor közeledik az idő, jelenti az ő szenvedéseit. Nem csak azért, hogy a tanítványokat felkészítse mindenre, bizonyára ez is benne volt. De én egészen biztos vagyok benne, hogy azért is, hogy a hangosan kimondott szó által magát is megerősítse, hogy végig kell menni ezen az úton. És minél inkább kimondom, minél jobban szóba állok ezzel hangosan is, annál elszántabb leszek. Mert az emberi természete szerint ő visszafordult volna erről az útról. És ezért valódi hitetés, amikor egy ilyen alkalommal Péter azt mondja neki, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik meg ezt a vélet. Itt a hitető szól Péterből. És ezért Jézus azt mondja neki, hogy távozz tőlem, Sátán, ártásomra vagy nékem. Én emlékszem, amikor kezdő hívő voltam, egy kicsit olyan háborgással a lelkemben fogadtam ezt. Hát olyan rendes ez a Péter, jót akar Jézusnak is bántja. És akkor, amikor megérti az ember, hogy Péterre néz Jézus, de a mögötte álló Sátánhoz beszél, akkor megértjük a lényeget. És megértjük azt, amit Jézus itt ezáltal megtanít nekünk. Hogyha felismertük a hitetést, mert ő felismerte, akkor mit kell tennünk? Azonnal lecsapni a zsilipeket, azonnal bezárni a vaskaput, hogy a szívünkig, a lelkünkig el ne érjen a hitetés. Az első mondat után ellenállni neki, hogy ne hagyjuk, hogy ott fészket verjen, és elkezdjen dolgozni bennünk. Az a hamis dolog. Gondoljatok bele, ha Jézus beengedi a szívébe mindezt, és elkezd benne munkálkodni, végül úgy dönt, hogy nem csinálom ezt végig, igaza van Péternek, mi haszna ennek az egésznek, mentsen Isten, visszamegyek a mennybe. Most mi nem ülnénk, és nem állnék itt előttetek. Nagyon fontos tehát, ez is egy fontos tanulság, és mióta a bűneset óta elteltek évezredek, és egyre inkább keveredik a jó és a rossz ennek során, egyre elválaszthatatlanabbá lesz a kettő, egyre nehezebb dolgunk van. Főleg, hogy a másik oldalon egy olyan hatalom keveri a kártyákat, akiről azt olvassuk, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Akiről Jézus azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. És akiről azt is olvassuk, hogy a hazugság atya. Sátán a hitet és ős atya. És amikor hitetéssel találkozunk, mindig vele állunk szemben. Ezért is olyan nehéz felismerni ezt. És félelmetes tény, hogy bárkit fel tud erre használni. Jákobot, aki egyébként egy tisztességes és hívő ember volt, a farizeusokat, akik nagyon sokak hozzájutottak, és szintén hívők voltak, vagy akár Pétert, aki nagyon szerette Krisztust, de nem volt még készen a hitében, hogy felismerje az igazságot. De most akkor nézzük meg ezt a szakaszt egy kicsit közelebbről, verscsokorról verscsokorra, hogy úgy mondjam, és kezdjük az első hárommal. És vette Rebeka nagyobbik fia Ézsau drága ruháit, melyek nála otthon voltak, és felöltöztette Jákobot, az ő kisebbik fiát. A kecskegedőjék bőrével beborította kezeit és nyaka simaságát, és az ételt, melyet készített, kenyérrel együtt adta Jákobnak, az ő fiának kezébe. Itt látjuk a hitetés alappilléreit. Azt a két alapot, ami tulajdonképpen minden hitetés alapja szerintem. Az egyik, az a hasonlóság. Rebeka úgy öltözteti be Jákobot, hogy Ézsaunak látszik. Nem, ő, nem Ézsau, de annak látszik. Ugye a kecskeszőr a nyakon, a kezen, sőt Ézsau ruhája, aminek a legvégén a felolvasott szakasznak azt olvasjuk, hogy megérezte rajta a mező illatát az apa, és ez döntő ér volt számára. Ézsaunak látszik Jákob. És a másik fontos dolog, hogy az, amivel el akarnak bennünket hitetni, az az ember kedve szerint való legyen. És itt is ezt látjuk. A 9. versben azt mondja a fiának Rebeka, hogy menj el, mert csinálok majd a te atyádnak kedved szerint való ételt abból, amit te idehozol nekem. Kedve szerint volt mindaz, ami történt, és ahogyan történt. A hasonlóság és az, hogy olyan dolog legyen, amivel elhitetnek minket, amit szívesen befogadunk és elfogadunk. Amit szívesen fogadunk, amivel könnyen azonosulunk, amire számítunk. Ami igaznak látszik, de nem igaz, mert csalfa vak remény valójában. És ez kaput nyit arra, hogy az ember szóba álljon a hamissággal. És ez minden hitetés kezdete, a szóbaállás. Mert onnan kezdve aztán felgyorsul ez a folyamat. Az ember elhitetése több egy egyszerű félrevezetésnél, vagy egy prompt azonnal jött hazugságnál. Ez jól előre kitervelik, és jól ki van dolgozva. Ugye láttuk itt ezt a kedve szerint való étel dolgot, itt említettem, hogy Rebeka már korábban figyelt. Az 5. versben azt is olvassuk, hogy kihallgatta Ézsau és Izsák beszélgetését, ezért tökéletesen fel tudott készülni arra, hogy mit vár az apa, és Jákob szóról szóra, lépésről lépésre azt tette, és úgy tett, és úgy cselekedett, ahogyan ezt várták. Figyeljük meg, hogy a hitetést jól előre kifőzik, itt a Biblia szavaival élve, ennek a töltetnek a szavaival. És úgy tálalják fel az embernek, hogy az kedves legyen számára, kenyérrel, hogy ne ülje meg az ember gyomrát, hogy be tudja azt fogadni, hogy meg tudja emészteni. Aztán azt is látjuk, hogy az hitetés mindig olyan jó ízű, olyan tápláló, a vágyainkra, a várakozásainkra, netán a félelmeinkre reagál. Olyan dolgokra, amelyek ott vannak a lelkünkben, és amire választ várunk. És ezért tudjuk elfogadni, és ha a hitetés profi, akkor figyel az adagolásra is. Hogy szépen kis adagokban táplál bennünket, anélkül, hogy a gyomrunkat elrontanánk, végül teli leszünk vele, és magunkévá tesszük, és miénk lesz a hitetés. Bocsánat, hogy ezt a etetés vagy ételjelenetet erre használom föl, de ez a lelki életben is igaz. És ilyen elvek szerint fog működni a legvégső nagy hitetés is. És minden hitetés így működik. Emlékszünk talán arra, hogy Jézus hogy fogalmazza meg ezt a nagy apokaliptikus beszédében. Ha valaki ezt mondja majd akkor nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak. És nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Figyeljük meg, itt is itt van a hasonlóság, a hamis Krisztus, aki majd úgy néz ki talán, vagy úgy cselekszik, olyanokat mond, mintha az igazi lenne. És aztán ott van a kedve szerint való dolog, ez a hamis Krisztus és az ő profétái közben nagy jeleket, csodákat tesznek, elandalítják az embereket, az ő lelküket és a földön túli dolgok iránti vágyaikat kielégítve, egy olyan üdvösséget kínálnak, ami könnyű út. Csak hajtsd meg a fejed a hamis Krisztus előtt. Nem kell megváltozni, nem kell bűnbocsánatot, vagy bűnbánatot gyakorolni, nem kell semmi. Csak hajtsd meg a fejed. És ez kedve szerint való lesz az embereknek. És már is itt van a két alappillér, és besétálnak emberek tömegei mindebbe, és azt mondja az ige, hogy sok választott is, aki egyébként közel áll az Istenhez. De nézzük tovább a 18-19. Verseket. És bement az ő atyához, és mondta, atyám, és ő mondta, imhol vagyok, fiam, ki vagy, imhol vagyok, ki vagy te, fiam? Mondta Jákob az atyának, én vagyok Ézsau, a te elsőszülötted. Aképp cselekedtem, amint parancsoltad. Kelj fel, kérlek, ülj le, egyél vadászatomból, hogy megáldjon engem a te lelked. Figyeljük meg, hogy milyen félelmetes, ahogy Jákob itt beszél. A hitetés, hogyha jól kitervelt és minőségi idézőjelbe, akkor az annyira természetes, gyakran olyan behízelgő, hogy az azonnal a másik fél szívét egy még nagyobbra tárja, hogy befogadja ezt a hamisságot. Válaszol az ember érzéseire, vágyaira, várakozásaira. Itt is Izsák azt kapja Jákobtól, amit Ézsautól vár, és ezért nyitja meg előtte a szívét. Ez kulcsfontosságú. Kulcsfontosságú szem előtt tartani, hogyha ezt le akarjuk leplezni. Hogy ne fogadjunk el mindent azonnal készpénznek. Bocsánat, hogyha egy világi embertől idézek most. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő neve talán egyeseknek mond valamit. Ő mondta a félrevezetés felismerésével kapcsolatban, az emberek mindig féljenek attól, amit automatikusan úgy kapnak meg kézcsomagként, amire egyszerűen csak rá kell bólintaniuk. Az túl szép, hogy igaz legyen. Ez egy nagyon fontos tanulság, akár a lélek területén is. Amikor valaki csak két szélsőséget ismer, patás ördög és glóriás angyal, valami csak rossz és csak jó, és ezzel jönnek, akkor fogjunk gyanút. A világ nem fekete és fehér. A világnak színei vannak, még a szürkének is vannak árnyalatai. Ezért minden dologban keresni kell ezeket az árnyalatokat. És hogyha valaki készen a kezünkbe adja az igazságot, idézőjelbe, akkor minimum kérdőjelezzük meg és vizsgáljuk meg, hogy ez valóban az igazsága, mert könnyen belesétálunk a csapdába. A 19. versben azt látjuk, hogy Jákob olyan természetességgel és olyan gyalázatosan hazudik az apja arcába, hogy attól még mi is elpirulunk. Olyan félelmetes ezt látni. A hitetés egy következő tulajdonsága ez. Idézőjelesen bátor, de sokkal inkább azt mondanám, hogy gátlástól vakmerő. És ezért látszik annyira igaznak és annyira elfogadhatónak. A hitető hangja nem remeg meg, amikor a hitető a szemedbe néz, akkor megserebben a szempillája, ahogy szoktuk mondani. Olyan határozottan állítja a hazugságot, hogy abból a másik gondolataiban egyre inkább igazság lesz. És ezt látjuk itt is. Történetünk azért is különösen fontos figyelmeztetés számunkra, mert hogyha megfigyelitek, Izsák nem olyan volt, akit mi a tömegekként jellemzünk. Akik mindent elfogadnak, mindent bevesznek, bocsánat, hogy ezt mondom, akiknek nincsenek mély utánajárásaik, nem vizsgálják meg mélyen a dolgok természetét, elég, ha csak a saját ideológiai vagy hitbeli táborukból kapják az üzenetet, vagy valami számukra kedves embertől, akár egy ige hirdetőtől, akire évtizedekig megbíztunk, hát miért hibázna, és nem járnak utána, hogy esetleg nem tévede, mert az ember száján kijön olyan is, amit esetleg már máshogy mondan egy óra múlva, vagy fél perc múlva, és nem járnak utána, hanem mennek az elint az igazság szerint, amit hirdet a számukra kedves vagy elfogadható személy. De Izsák nem ilyen volt. Ő újra és újra ellenőrzési pontokat keres ebben a beszélgetésben. Már a 18. versben ezt látjuk, aztán, hogyha megnézitek a 20., 21., 22., 24. verseket, ezeket mind kiírtam, ahol ő gyanakszik és próbál valami bizonyságot találni. De a hitető Jákob és az általa hirdetett igazság állja a sarat, és ezért egyre mélyebben elkészül a lelke, szegény, hogy ezt befogadja. Nagyon fontos látnunk, hogy, vagy feltennünk a kérdés, hogy miért van az, hogy a tömegek természete egészen más. Nem olyan, mint itt Izsáké. Miért van az, hogy az emberek olyan könnyen elhisznek mindent, és nincs lelki értelemben kedvük utána járni a dolgoknak. Engedjétek meg, hogy Zsuzsa néni könyvéből, a boldogság törvényéből olvassak föl ebben kapcsolatban egy gondolatot. Félelmetesen igazak, az alapvető emberi természetünkről szól ez. Az önző én jellegzetes tulajdonsága, hogy ragaszkodik a megszokotthoz, ami nem kíván tőle lelki, szellemi erőfeszítést. Inkább behunja a szemét, és kitart korábbi véleménye és gyakorlata mellett, semmint hogy keresse az igazságot, és szembesüljön vele. A bűnös ember jellemző tulajdonsága a tradíció tisztelet. illetve az, hogy lassan, nehezen indul meg az igazság kutatására. Ösztönös hajlamainak engedve, önmaga kárára, önmaga érdekei ellenére is így viselkedik. És ugye ezt látjuk, és ezt használja ki a hitetés, ezt tárja szélesre a kaput a hitetés előtt. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Izsák azért olyan fájdalmas Izsákot nézni ebben a történetben, mert ő nem ilyen volt. Viszont ott volt a vaksága, ami megakadályozta, hogy tisztán lásson. És most jutunk el történetünkbe ahhoz a ponthoz, amely számomra a legfelháborítóbb. A 20. vers. És mondta Izsák az ő fiának, hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam, mármint vadat. És felelte, mert az Úr a te Istenet hozta elém. Ugye, azt hiszem, ez mindannyiunkat nagyon felháborít. Újra és újra halljuk azt, hogy látjuk, hogy emberek hogyan hitetik el a másikat. Hogy hogyan gyalázzák meg ezzel azt a szegényt, aki kiszolgáltatottabb, aki értelmileg, netán szellemileg, vagy helyzeténél fogva kiszolgáltatott. Hogy hányszor hitetnek el embereket úgy, hogy sajnáljuk őket azért, hogy mennyire meglettek vezetve. De ennél durvább és alávalóbb dolog nincs, amikor mindeközben Isten nevére hivatkozik az hitető fél. És ugye, mivel Sátánál minden mögött, hát ezt nagyon szívesen megteszi. Jó és igaz ügyre hivatkoznak álszenten, transzparensekre és zászlókra tűzik az Isten nevét, vagy beszédeiben Isten igéjét idézik hamis módon. Én emlékszem, amikor fiatalabb hívő voltam, én is beleestem sokszor ebbe a csapdába. Manapság úgy hívják, hogy celebek, valami sztár mondott valami szép mondatot, és idézett az Istentől, vagy azt mondta, hogy én hiszek, és elaléltam tőle, hogy végre valaki, milyen híres ember, és ő is hisz. Olyan könnyen beleesik ebbe a csapdába az ember, de bármi téren, a hétköznapjainkban is. És miért? Mert a hitető nagyon jól tudja, hogy akinek az igazság több egy fogalomnál, akinek Isten neve többet jelent, mint a világnak, az bizony még nyitottabbá válik a hitetésre, mert hát Isten ott van mögötte. És hogyha ő Istenre hivatkozik, nem lehet olyan rossz ember, hogy engem be akar csapni. Tulajdonképpen ezzel találkozunk itt Jákob esetében is. Garanciát kap, hogy Isten nevére hivatkozva az a másik fél bizonyosan nem fog nekem hazudni. Nézzük tovább a 21. verset. És mondta Izsák Jákobnak, gyere közelebb kérlek, hagyd tapogassalak meg, fiam, vajon te vagy az én fiam Ézsó, vagy sem? Itt ismét azt látjuk, hogy milyen mérhetetlenül nehéz a hitetés ellen védekezni. Akkor is, ha a másik mindent megtesz, hogy a hamisságot kikerülje. Izsák végig gyanakszik. Mi a gyanakvást nem tartjuk keresztény erénynek. De vannak olyan élethelyzetek, amikor kulcsfontosságú, sőt életmentő lehet a kételkedés. Életünk nagyon fontos sorsdöntő kérdéseiben. Vagy amikor döntésünkön nem csak a mi életünk fordul meg, hanem másoké is. Alapvető fordulatokban, a jövőnket befolyásoló kérdésekben egyszerűen nem tehetjük meg, hogy nem kételkedünk, nem gyanakszunk és nem járunk utána a dolgoknak. Különben nagyon sokszor a szimpla elfogadás kényelmét választva félre leszünk vezetve. Ma sokan, és ez döbbenettel nézi az ember, a legordasabb hazugságokat is elhiszik. Úgy, hogy szinte kilóg a lóláb, úgy, hogy átbotlanak rajta. De miért? Mert hinni akarnak az emberek a hazugságban. Béke, biztonság, jólét, anyagi reménység, a különböző reklámok, hamis ígéretei, bekapsz egy gyógyszert, és már is játszol a kisfiaddal, előtte még ott feküdtél az ágyba. Egy csomó hazugság, de hinni akar benne az ember, hogy ez ilyen egyszerű. Nem kell megváltoznom, nem kell semmit tenni, csak bevenni egy bogyót, vagy valakinek igazat adni, és majd megváltozik az életem. És ez kiváló alkalom annak, hogy a gonosz elhitessen minket. Mert az agy valami belső késztetésből minden más igazságot kizár, és már is elindultunk az úton. Legyen Izsák becsületére mondva, ő nem ezt teszi. Itt sem ezt teszi. A 22.-23. versekben érünk el alapigénkhez, és tulajdonképpen a központi gondolatához, vagy gondolataihoz, szavaihoz a példázatnak, vagy a történetnek. Oda ment tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, az megtapogatta őt, és mondta, a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismerte meg őt, mivel kezei szőrösek voltak, mint Ézsau bátyjának kezei. Annak okáért megáldotta őt. Ebben a mondatban szerintem itt áll a hitetés a maga valóságában, ugye? Másé a hang és másé a kéz. És mégis, mintha egy valakihez tartozna a kettő. Gyanakszik, Izsák, gyanakszol te is, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, de nem jössz rá, hogy mi a baj ezzel a dologgal, mert elmossa a valóságot a látvány, vagy az, ami veled történik, és az, amit gondolsz. És amikor elmosódnak a határok, amikor már nem lehet elválasztani a jót a rossztól, akkor bizony beleesünk abba, hogy az igazból lesz hamis, a rosszból lesz a jó, az elfogadhatatlanból az elfogadott, és végül a halál útja lesz az élet útjából. Ezért nagyon félelmetes a hitetés, és itt is ezt látjuk, mert végül, bocsánat a kifejezésért, Izsák majd beadja a derekát. Annyi mindent megpróbált, de igazából nem találta meg azt a választ, ami miatt megfordíthatná a véleményét. Jákob vagy Ézsau, ez forog végig Izsák fejében, és szinte látjuk, szinte érzékeljük. Ő nagyon jól érzi, hogy valami nincs rendben, de még a kisebbik fiáról sem feltételezi, akit egyébként jól ismer, hogy ilyen ordas hazugsággal képes lenne az apja nem látó szemébe hazudni. És ez a hitetés természetének egy újabb fontos felismerhetősége, mert sokszor a hitetés annyira szélsőséges, hogy éppen ezért nem feltételezzük, hogy hazug. Hányszor mondjuk azt, hogy na hát ez annyira hihetetlen, és annyira lehetetlen, hogy ez vagy igaz, vagy semmi. És így esünk bele ebbe. És valahol Izsákkal is ez történik. Erősebb lesz a bizonyíték Ézsau keze, mint a bizonytalanságot okozó jákobi hang, és ha nem is belesétál a csapdába, de végül rábólint mindenre. Sokszor vagyunk mi is így vele, gyakran gyanakszunk, de aztán jön valami, ami meggyőz minket. Valami hang, valami kép, valami üzenet attól, akiben megbízunk, és már is elfogadtuk a hamisságot igazságként, és elindultunk a rossz úton. És az utolsó néhány sora ennek a példázatnak, a 24. verstől, mondta Izsák, te vagy fiam Ézsau, felelte, én vagyok. Ő pedig mondta, hozd ide, hagy egyem fiam vadászatából, hogy megáldjon téged az én lelkem. És oda vitte és evett, bort is vitt és ivott. Akkor mondta neki Izsák az ő atya, gyere közelebb fiam és csókolj meg engem. Oda menvén azért megcsókolta őt, és megérezve ruháinak szagát megáldotta őt. A beszélgetés végén már az áldás jön aztán. A beszélgetés végén Izsák tesz még egy utolsó próbát. De azt hiszem ez már nem is Izsák próbatétele, hanem ahogy végig az összes Isten hívása volt Jákob felé, hogy fordulj vissza arra az útra, amin elindultál. De Jákob, ha nem is emelt fővel, határozottan és megrendülés nélkül végigmegy az úton. És ez a határozottsága lesz az, ami végül meggyőzi Izsákot és rábólint mindenre. A hitető határozottsága, az utolsó érv, amit itt felszeretnék hozni, amire fel kell figyeljünk. Amikor annyira határozott és magabiztosan állítják a hamisságot, akkor könnyen beleesünk a csapdába. És mint itt Izsák az Ézsau Jákobra, mi is áldásokat adjuk a hamisságra, és már is ott állunk az elhitetett emberek sorában. És még egy mozzanat, egy párhuzam, ez a csók. Ez a Júdás csók, amit a végén elhangzik. Ez ugyanolyan félelmetes és fájdalmas, mint amikor Jézust megcsókolja ott Júdás a végén. Az emberben felmerül, hogy hogy tudja ez a fiú megcsinálni ezt az apjával. Becsapja, elnyeri a hazugság árát, és a végén még úgy csinál, mint a szeretné ezt az apát, és megcsókolja. És úgy megy ki abból a sátorból. Felfoghatatlan. És az is felfoghatatlan, hogy ebből a Jákobból majd egyszer Izrael lesz, aki egészen másképp lesz. De ne felejtsük, Izraelként soha nem tudja már helyrehozni azt, amit itt Jákobként elkövetett. Se az anyjával, se az apjával. Ezért soha ne legyünk így hitetővé, és tanuljuk meg a hitetéssel szembeszállni. Engedjétek meg, hogy végül néhány fontos, aktuális vagy tanulságot még levonjunk magunkra nézve ebből a történetből. Ugye látjuk, hogy micsoda veszély a hitetés, hogyan hálóz be minket, hogyan kúszik, mászik be a bőrünk alá szinte a megtévesztés félelmetes valósága. És ez ebben a mai világban egyre nyilvánvalóbbá lesz. A hitetés nem csak a hit, hanem a hétköznapjaink területén is most már mindent elborítóvá vált. Emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor a mesterséges intelligenciának csak a híre jött, már akkor arra gondolt az ember, mi lesz, ha ez fejlődik és kiteljesedik itt, kőkövön nem marad, mert nem fogjuk tudni megkülönböztetni az igazat a hamistól. És régen közhelyes igazságként emlegettük, ma már valóság, hogy tényleg nem hihet az ember a saját szemének sem. Bizonyára ti is láttatok már ilyen videókat, láttátok a megtévesztetteket, hogy hogyan állnak ki a hazugság mellett, mint igazság mellett, sőt, talán mi is beleestünk már ilyen megtévesztésbe. Félelmetes tud lenni ez. És éppen ezért, ha most nem látunk tisztán, és ha most könnyen elhiszünk mindent, amit egyébként leleplezhetnénk, ha vizsgálat alá vennénk, ha egy kicsit utána járnánk a dolgoknak, ami kétségkívül időt és energiákat rabló tevékenység, hogyha most elfordulunk a hírektől, a világ történéseitől, mert amit hallunk, amit látunk, az számunkra felborzolja a kedélyeinket, és számunkra szörnyű, akkor mi lesz velünk, amikor a hitet és a maga teljességében fog ránk törni? Bocsássatok meg, és lehet, hogy nem értetek velem egyet, én mindig olyan döbbenettel állok a keresztények előtt, amikor azt mondják, hogy én nem akarok semmit tudni a világ dolgairól, én Isten országához tartozom, engem ez a világ hidegen hagy, és nem is kell, hogy érintsen. Ez olyan, mintha felfeküdnék a vízre, és hagynám, hogy az Isten vigyen magával, de én nem tenném meg az én dolgomat. Így nem lehet felkészülni a hitetésre. Gondoljatok bele, egy profán példát mondok. Én most odaállnék a következő olimpián a 8-as kőre, és beugranék a 400 vegyesre a többiekkel, akik évekig készültek rá. Már régen lezuhanyoztak, hazamentek, amikor én kimászom medencéből. Mert nem vagyok kész. Mert nem készültem, ha egyáltalán kimászok. Ugye? És hogy ez az élet minden területén így van. Ha most nem kezdünk el szóba állni a hamissággal, hogyan fogjuk felismerni? Mert a jelenben leginkább a közéletről, a politikáról, a reklámok világáról, az egyéni hazugságokról van szó a hitetés terén, de ha most nem vesszük fel ezzel a küzdelmet, és nem állunk szóba vele, hogy az a másik lehet, hogy éppen most be akar engem csapni, akkor amikor majd eljön a teljesség, akkor ott állunk kiszolgáltatottan. Mert a mai hitetések is tulajdonképpen a lelkünkről és a jövőnkről szólnak. Mert ma kell páncélt növesztenünk az ellenség tüzes nyilai ellen, hogy amikor majd százával jönnek ezek a nyilak, akkor az a páncél megvédhessen bennünket. Figyeljétek meg, hogy már most tömegek valóságnak hisznek el mesterséges intelligenciával készült videókat, és ez alapján a legfélelmetesebb módon van félrevezetve az életük. Hány embernek eszébe nem jut megvizsgálni, hogy a hang Jákobé, a kéz Ézsaú, és hogy ez mennyire nincs rendben így. Én arra biztatok mindenkit, hogy mi ne legyünk ilyenek. De akkor jön a következő kérdés, hogy mit tegyünk, hogy ne legyünk olyanok, mint Izsák. Hiszen ő, vagy ne járjunk úgy, mint Izsák. Legyünk olyanok, vizsgáljunk meg mindent. Ő is megvizsgált. Őt ugye a vaksága volt, ami végül a bajba vitte. Ebben az őrületben, ebben a globális őrületben, ebben a hazai és nemzetközi káoszban, ebben, amit ránk zúdít a világ, hogyan tudunk mi tisztán megállni, és átlátni a szitán. Két alapvető dolog, amit megemlítenék, amit szerintem érdemes figyelembe vennünk és megtartanunk. Az egyik a józanságunk. Maradjunk józanok. Érzelmileg, semmiféle szélsőségnek ne engedjünk, mindent vizsgáljunk meg. Maradjunk értelmileg és lelkileg is józanok. Mindig ragaszkodjunk az igazsághoz. Egészségedre. És ehhez tartozik a másik fontos dolog, ami szoros kapcsolatban ezzel, hogy ne veszítsük el a látásunkat. Látjuk, hogy Izsák vaksága mit okozott. Ne veszítsük el a tisztánlátásunkat. Akarjunk látni és átlátni a szitán. Gondoljatok csak a farizeusokra. Ők mennyire biztosak voltak abban, hogy ők tudják az igazságot. És hogy ők képviselik az igazságot. Hogy ők vannak kapcsolatban az örökkévalóval, ezért ha valaki más is kapcsolatba akar kerülni Istennel, hát akkor hozzájuk jöjjön, és majd rajtuk keresztül jut kapcsolatba az Istennel. És mit mond Jézus Krisztus a tanítványoknak ugyanezekről az emberekről? Ő hogy látja mindezt? Minden palánt, amelyet nem az én mennyei atyám palántált, kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vakvezeti a vakot, mind a ketten verembe esnek végül. Ugye? Vakok, és azt hiszik, hogy mi látunk. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb önbacsapás nem létezik, amikor magunk leszünk önmagunk hitetői. És aztán ezt a hitető által megtévesztett gondolkodással, ezzel a látással visszük az úgynevezett evangéliumot másoknak. Látjuk, hogy a farizeusok evangéliuma hova vezetett, és látjuk, hogy Jézusé hova vezet. Nagyon érdemes erre is figyelni. Nagyon sokszor hiszik azt emberek ma is, hogy mivel keresztények, mivel rendszeres bibliaolvasók, mivel jó felekezetben vagyunk, ezért mi fel vagyunk vértezve minden ellen, és mi mindent látunk. Tanulságos, hogy az Ószövetségben a profétákat látóknak is mondja a Szentírás. Ugye ebből ered János híres műsorának a címe, látók, szóljatok. Látók voltak, miért? Mert kapcsolatban voltak a mennyel, kapcsolatban voltak Istennel. Ezért láttak bele abba a világba, és amit láttak, amit kaptak, azt írták le, így lettek profétákká. És ez nagyon nagy tanulság. Egyetlen feltétele tehát a látásnak, hogy kapcsolatban legyünk, mégpedig valódi kapcsolatban Istennel a mindennapokban. Egyébként pedig olyanok leszünk, mint azok a választottak, akiket elhitetnek. Mert az ő bukásukat is az fogja okozni, hogy nincs meg ez az élő kapcsolat az Istennel. És itt eszünkbe juthat akár a 10 szűz példázatából az a csoport, akiknek van ugyan olaj a lámpásukba, de kevés. Nincs meg az az állandó kapcsolat az Istennel, ami elég, ami elvezet a mennyegzőig. Nagyon fontos tények ezek. A Biblia felszólít minket arra, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, és ebben legyünk egészen határozottak. Hadd idézzem a legfontosabb igét ezzel kapcsolatban. 1 Tesszalonika 5.21-22. Jól ismerjük ezt is. Mindent megpróbáljatok. Ami jó, azt megtartsátok, és mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Egy mondat és 3 hatalmas igazság összekapcsolva. Az első a lényeg, mindent megpróbáljatok. Ezt egy kicsit bővebben, bátran fordíthatnánk így is, hogy mindent úgy ítéljetek meg, hogy előtte megvizsgáltátok. Alaposan megvizsgáltátok. Ez az alap. Tegyél mérlegre mindent, és úgy indulj tovább. És aztán jön a 2 választási lehetőség. Ha megállapítod, hogy jó, azt tartsd meg. Itt a görög szó azt jelenti, hogy erősen megtart, birtokba vesz, magánál tart. Vagyis ha rájössz arra, hogy valami neked, a lelkednek jó, ahhoz ragaszkodj, mert lehet, hogy az életedet jelenti. És a másik, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Ugye itt felfigyelünk arra a kis látszik szócskára. Ez itt a lényeg. Míg a jóhoz ragaszkodni kell, ha felismertük, a gonosznak csak a látszatát is utasítsuk el. És itt a gonosz szó helyén a rossz indulatú, az erkölcstelen, a romlott, a kegyetlen kifejezések is állhatnak. Tehát mindaz, ami megfertőzi az ember lelkét, életét, tönkretesz, ha már csak úgy látszik, hogy az rossz, azt taszítsd el magadtól. Gondoljunk Jézus és Péter beszélgetésére, és arra a zsilipre, arra a vaskapura. Más fordítások szerint attól tartózkodjatok és óvakodjatok. Tehát amikor az igazságtól akar minket valaki megfosztani, amikor el akar bizonytalanítani az igazság követésében, életünk egyes döntéseiben, akkor mi csak azért is ragaszkodjunk az igazsághoz. Az igazsághoz. Ahhoz a bibliai igazsághoz, ahhoz a szent úthoz. Nagyon fontos, hogy a Biblia mindig ott van a kezünkben, mint ebben az erkölcsileg, lelkileg és szellemileg romlott világban egy olyan térkép és olyan útvezetőnbe, ami által nem tévedünk el. És ezért eljutottunk az utolsó szóig, amit hangsúlyozni szeretnék most. A tisztánlátástól kezdtük, és eljutottunk az igazságig. Ez a legfontosabb dolog. Ha az igazsághoz tudunk ragaszkodni, akkor a hitetés ellen is fel vagyunk vértezve. Ezt kell mindig mérlegre tennünk Krisztus követőként. Egyrészt úgy, hogy meg kellene próbálni úgy élni, és sajnos ez csak feltételes mód sokszor, hogy ezt az igazságot képviseljük szavainkkal, tetteinkkel, életünkkel. Másrészt azonban úgy is, hogy a szeretet ország, ez igazság a mérlegére tegyünk fel mindent. Embereket, emberi gondolatokat, szavakat, tetteket, történéseket. Így vizsgáljunk meg mindent, és hogyha jó, akkor ahhoz ragaszkodjunk. Erre a mérlegre tegyük föl Jákob hangját és Ézsau kezét. És vizsgáljuk meg, hogy annak hangja szól-e, aki a kéz. És a kéz azt cselekszi-e, amit a hang mond. Mert ha a kettő egyezik, akkor abban megbízhatunk. A léleknek valóban megterhelő szembenézni azzal a sok szennyel, ami a világból ránk árad. És nagyon sokan, mint már említettem, azt az utat választják, hogy lehúzzák a rejdőnyt, vagy ablaktalan helyiségbe zárkóznak, kettőre zárják az ajtót, és egy sötét szobában azt hiszik, hogy majd átvészelik a válságot. A lelki értelmében persze a szónak. De figyeljétek meg, hogy ettől még nem szűnik meg a baj. A történések zajlanak kint, és egyszer csak rátöri az ajtót a valóság ennek az embernek az életére is, és ott fog kiszolgáltatottan állni előtte. Mi ne kövessük el ezt a hibát. Mert a hitetés, hogyha megadjuk magunkat neki, mindent elvesz tőlünk. A hitetés a józan gondolkodásunktól foszt meg, a látásunktól foszt meg, a hitetés a szabadságunktól foszt meg, önmagunktól foszt meg, Istentől és végső soron az örök életünktől foszt meg minket. Ezért nagyon fontos, hogy mindebben szilárdak legyünk. És hogyan védekezhetünk ez ellen a leginkább? Ez is kiderült remélem a mai alkalommal. Maradjunk a mi megváltónk Jézus mellett, és legyen iránytünk a Biblia, amelynek az igazsága cáfolhatatlan és rendíthetetlen igazság. Jézus mellett józanok maradunk egy megrészegült világban, látókká és tisztánlátókká leszünk, és azok is maradunk. És szavainkkal, lelkületünkkel, életünkben meghozott döntéseinkkel tudjuk képviselni Isten országát. És így bizonyára igaz lesz ránk is az, hogy a szeretett ország tagjai vagyunk és annak képviselői. Ne felejtsük el, hogy a világ az olyan csalóka. Nagyon könnyen lesz a világ minden területén a hozsannából feszítsd meg. De hogyha mi ragaszkodunk az Istenhez, akkor bizonyosan nem fogunk eltévedni. És ha így élünk, akkor sosem fogunk szégyent vallani és szégyent hozni arra, aki magát az útnak, az igazságnak és az életnek nevezte. Én ezt kívánom mindannyiótoknak. Amen.